Most, hogy Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből az első fejezetet olvastam, és ezt hallgattuk, mint egy kezdete ez a heti bibliaolvasásunknak, hiszen most ezen a héten a Tituszhoz írott levelet fogjuk olvasni napról napra. A pásztori levelek egyik ez, Pál apostol több pásztori levelet írt, Timóteushoz is, Tituszhoz is, Filemonhoz is, és ez a levél annyira nem ismert számunkra, pedig roppant izgalmas és tanulságos. Már a helyszín is, ahova küldi ezt a levelet, Pál apostol nagyon izgalmas, ez a Kréta szigete. Amikor készültem a prédikációra, akkor egy szép cikk sorozatot találtam a National Geographic egyik korábbi számában, amelyik éppen Kréta szigetének ezt a csodálatos világát mutatja be, különösen a brilliáns bronz korszakát, több korszaka volt Kréta szigetének, ennek a fantasztikus kultúrának, amit itt felfedeztek, John Evans, meg a híres Schliemann, ezek a régészek, akik feltárták ezeket a rejtett kincseket, és így országvilág ismerheti már annak a kultúrának gazdagságát, ami ott virágzott különböző korszakokban, hogy milyen nagyszerű hajósok voltak, milyen csodálatos művészetük volt, milyen vallásokat gyakoroltak ott Krétában. Mennyire híres, ismert hely volt ez az ókorban. 280 km hosszú sziget. 2000 méternél magasabb hegyek vannak, az Ida hegy az egyik leghíresebb hegy. Nagyszerű kikötők kínálják az oltalmat, a biztonságot a tengeri hajósoknak. Amikor Pál apostol hajón Róma fele ment, igaz, hogy fogoly volt, de mégis tanácsot adott a hajó kormányosának, meg a vezetőnek, az ezredesnek, a katonai vezetőnek, hogy itt nagyszerű kikötő található Krétában. A vihar közeleg. Nem fogjuk tudni elérni a célunkat. Itt találunk egy kikötőt, ez a szép kikötő. Krétának ez a lehetősége, hogy itt megpihenünk. Majd erről néhány szót fogok még szólni. Sok város is volt Kréta szigetén. Ezek a városok általában egymással ellentétben voltak. Amikor azon közös ellenség jelent meg, akkor összefogtak a városok. Innen van a szinkretizmus szó. A szín az val összesen együtt, a krétaiak együtt. Ez a szinkretista szónak a jelentése. Akkor összefogtak. De ez a szinkretizmus azt is jelenti, hogy azért együtt volt ott sok minden, sok ellentét ellenére is. Ez a sziget mint egy összefogta azt a sok különböző vallást, filozófiát, különböző életformát. Az ókor nagy historikus, a Strábó azt mondja, hogy féktelen erkölcsű emberek laktak ott. Talán így magyarázható az is, hogy ott keletkezett az a monda, ami szerint a föníciai, a tíruszi királylányt megkívánta magának Zeus, és bika formájában elcsábította egy szigetre, a Kréta szigetére, hogy gyermekek születtek, és onnan származik az európai kultúra. Tehát a legfajtalanabb dolgokat gyakorolták ott azon a szigeten, és nagyon érdekes, hogyha mi európai eredetünket és létünket meg akarjuk magyarázni, és kihagyjuk belőle a kereszténységet, akkor a pogányságnak a legdurvább gyakorlataihoz érkezünk el, nem jó a keresztény gyökereket számításon kívül hagyni. Mi keresztények vagyunk, Isten megadta, hogy 2000 esztendő óta az ő világossága, a Krisztus világossága eljutott hozzánk, és megszabadított bennünket a sokféle lehetetlen viselkedéstől, akár még a sodomizmus, vagy mindenféle erkölcsi kihágástól, a pogányság sok-sok rendetlen cselekedetétől. Hogyha elhagyjuk Krisztust, és számításon kívül hagyjuk azt, hogy Krisztus 2000 év óta ránk árasztotta az ő világosságát, akkor visszakerülünk a paganizmus, a pogányság éjszakájába. Ahol a vallások, a krétai vallások szinte valamennyien, vagy valamennyi krétai vallás a láthatatlan világgal volt kapcsolatban, az előbb említett cikksorozatban láthatjuk azokat a szertartásokat, amikor áldozatokat mutatnak be, és a láthatatlan szellem világgal lépnek kapcsolatba. Nos, ezeknek is gyűjtő helye volt Kréta szigete. Istennek pedig tetszett, hogy az evangéliuma megkeresse ezt a szigetet. Istennek tetszett, hogy itt Kréta szigetén az evangélium hirdettessék. Amikor Pál apostol itt bemutatkozik, és a nagy beköszöntője előtt egy sereg dolgot elmond, mert ugye ez a beköszöntő, amiben mi is kezdjük az Isten tiszteletet, itt is elhangzik. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől, mint hogy én kezdem az Isten tiszteletet, Pál apostol is elkezd egy Isten tiszteletet, mint egy levélformában. Ezelőtt pedig egy sereg dolgot elmond, és azt is elmondja, hogy megjelentette Isten a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, aminek különleges akusztikája volt Kréta szigetén, ahol eddig lelki sötétségben éltek az emberek, ahol nem tudták, hogy ki a teremtő Isten, nem tudták, hogy ki a Jézus Krisztus. És próbáltak a vallásos életüket megélni mindenféle mágiával és varázslással. Ott most Istennek tetszett, hogy a maga idejében megjelentse, kijelentse az ő beszédét a prédikálás által. Vagyis oda küldött egy embert, akinél ott volt az evangélium. Ő pedig elmondta, hogy ki az Isten, mi az Isten akarata, mit gondol rólunk. Ő teremtette az eget és a földet, téged is ő teremtett, ismert téged, szeret, elküldte Jézust. Tehát az evangéliumot hirdette Isten a maga idejében. Tehát tetszett Istennek, hogy az evangélium eljusson Kréta szigetére, és hogy gyülekezetek jöjjenek létre. És Pál apostol pedig most egy levelet ír Kréta szigetére, és nevezetesen Titusnak, és megbízza őt különböző dolgokkal, és ezen utasítások alapján most az igehirdetésben néhány üzenetet kapunk Istentől. Az első, amit mond Titusnak, az ő munkatársának, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe. Ez volt a textusom is. Azt írja, hogy Titus, azt kérem tőled, az a bízlak meg téged, hogy a hátra maradt dolgokat hozd rendbe. Hátra maradtak dolgok, talán azt kell gondolnunk, hogy Pál apostol néhány dolgot elrontott, és most akkor valakinek kell jönni, hogy ezeket a rendezetlen dolgokat rendezhetje. Nem, egyáltalán nem erről van szó. hanem arról van szó, hogy valami elkezdődött, és mindent nem tudott befejezni Pál apostol. Tehát aki hirdette az igét, kellett, hogy tovább menjen, és más helyeken is hirdesse az igét. És egy sereg dolgot még be kellett fejezni, vagy folytatni kellett. Tehát valami elkezdődött, és azt folytatni kell. Elkezdődött egy építkezés, azt folytatni kell. És íme ezek a hátramaradt dolgok, ezek most folytatódnak is. Nos, hogy volt ez, ami elkezdődött, és hogy volt az, amit folytatni kellett? Úgy kezdődött el az egész, sokkal korábban, és nem is Kréta szigetén, hogy Pál apostolnak Isten megadta, hogy legyen egy lelki gyermeke. Azt olvasom, hogy a közös hit szerint való fiamnak, Titusnak írok. Ez még jóval korábban volt, Krisztus után 47-ben lehetett, amikor Pál apostol találkozott ezzel a fiatal emberrel, és elbeszélgetett vele. Neki is elmondta az evangéliumot, ezt a jó hírt, és hitre vezette. Az, hogy lelki gyermeke, azt jelenti, hogy én vagyok neki lelkileg az atya. A lelki életre én vezettem őt. Pál apostol nem volt nős ember, nem volt családja, de voltak lelki gyermekei. És nekem is vannak ismerőseim, akiknek nem születtek gyermekeik, de mégis nagyon nagy családjuk van, nagyon nagy családjuk volt, lelki gyermekeik voltak. Visszaemlékszem egyik kedves lelkész testvéremre, ő is azt mondta, hogy Isten nem adott ő neki gyermeket, pedig olyan boldog, szép házas életük volt, de adott én nekik Isten sok-sok lelki gyermeket. A lelki gyermek az, aki úgy tekinthet valakire, mint a lelki atyára, aki beszélt ő neki Jézus Krisztusról. Nos, Istennek tetszett, hogy Pál apostolnak legyen több lelki gyermeke, és közte legyen ez a Titus is. Ez a kapcsolat elkezdődött és folytatódott is. Most Titus egész életét nem akarom elmondani, csak annyit, ami érdekesség, hogy ez egy nagyon határozott és önálló ember volt, ez a Titus. Akit meg kell legyőzni. Nem gondolkozás nélkül fogadta el a lelki atyának a tanácsait. Ma úgy mondják, nem lehetett csak úgy befolyásolni, nem lehetett óránál fogva vezetni, hanem komolyan érvelni kellett. El kellett mondani a dolgokat, hogy igazából is ő saját maga mérlegelt, és utána döntött. Ezt onnan gondolhatjuk, hogy a második Timóteus, vagy a második korintusi levélben azt olvassuk, hogy örülök, hogy Titus elfogadta az intést. Tehát, amikor Pál apostol komolyan leült vele később is, és beszélgetett vele, akkor egy bizonyára komoly lelki megfontolás után született egy-egy döntés, amiben tudta azt az utat járni, amit Isten számára rendelt. Mint ahogy mi sem vagyunk egyformák, lehet, hogy mi is nehezen meggyőzhetőek vagyunk. Nekünk is úgy el kell mondani, hogy miről van szó, és úgy végig gondoljuk. De hogyha az evangélium érvei jutnak el hozzánk, akkor a mi érveink meggyengülnek. Amikor az Isten szeretetének a gondolatai érkeznek a hozzánk, akkor azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, hogy cselekedjem az akaratodat. Így Titus egyre inkább használható volt, és most erre a rendkívül nehéz feladatra is be lehetett őt állítani. Ő lesz az, aki, amit Pál apostol elkezdett és nem tudott befejezni, folytatni fogja, majd látjuk, hogy ezt a nagy, nehéz feladatot hogyan fogja véghez vinni. Tehát itt hátramaradt dolgok rendbe tételéről van szó. Így is mondhatom, hogy elkezdett, de még be nem fejezett dolgok rendbe tételéről van szó, folytatásáról Kréta szigetén. Aztán, hogy mi minden kezdődött el, nem csak Titusszal, hanem és való Szíriában történt az első kezdet, amikor Isten már Krétára gondolt. Hanem Jeruzsálemben is volt ennek egy kezdete, amikor Isten szintén arra gondolt, hogy itt majd 20-30 év múlva egy lelki ébredés támad. Amikor a pünkös történetét olvassuk, tudjuk, amikor a Szentlélek eljött, amikor az egyház megalakult, akkor azt olvassuk, hogy mindenféle nációból jöttek emberek, és azt olvassuk, hogy akik laknak Kappadóciában és Júdában és különböző helyeken, Pontusban, és azt mondja, és krétaiak és arabok, tehát krétaiak. Tehát amikor a pünkösdi csodálatos esemény történt, akkor a Kréta szigetéről is voltak ott emberek. Ők is hallották az evangéliumot Jézustól, ők is megkapták a Szent Lelket, és a Szent Lélek teljességével mentek vissza Kréta szigetére. Tehát mielőtt Titus oda ment volna, és a Pál apostol is oda ment volna, előtte jóval korábban már Istennek tetszett, hogy embereket küldjön oda, akik már ismerték ezt a jó hírt, a pünkösd üzenetét, Jézus evangéliumát, és már igen korán Kréta szigetén lehettek kis házi közösségek, akik Jézus Krisztust imádták és követték. Ezután történt az, hogy Pál apostol is eljutott a szigetre évtizedek múlva. Pál apostol akkor éppen a római fogságából szabadul ki. És a római fogságából kiszabadulva oda elmegy, illetve egy alkalommal, mert előtte volt Pál apostol a szigeten. Kétszer volt Pál apostol Krétán. Az első tartózkodása, a szigete való tartózkodása az a szép kikötőben van. Pál apostolt akkor viszik hajón, fogolyként, viharos tengeren keresztül Rómában. És azt javasolja Pál apostol, hogy itt Kréta szigetén a szép kikötőben kellene nekünk megpihennünk. Itt oltalmat találunk. És azt olvassuk, hogy ott időszek a szép kikötőben. Hogy mennyi ideig tartott ez az ottani tartózkodás, ezt nem tudjuk elmondani. De az biztos, hogy Pál apostol kihasználta a lehetőséget, és ott gyülekezeteket alapított. És amikor a római fogságból kiszabadult később, akkor 63 vagy 64-ben ismét elérkezett oda a szigetre, és hirdette nekik az evangéliumot. Ezt a munkát pedig Titus kellett, hogy folytassa. Nos, kedves testvérek, a mi életünkben is valami elkezdődött. És vannak még hátrahagyott dolgok, vagyis be nem fejezett dolgok, amiket tovább kell építeni. A mi életünk is hasonló kicsit a krétaiak életéhez. Egyszer csak megjelent az evangélium. Valahogy bekerült az evangélium a életünkbe. Különbözőek vagyunk, mindnyájunknak más az élet története. Mindnyájunknál másképpen volt ez, de valahogy oda jutott az evangélium, a jó hír a mi életünkbe. Talán jött egy ember, Istennek egy embere, aki beszélt Jézusról. Isten azt is megtehette, hogy angyalokat küld, de ezt nem szokta tenni most, hanem egyszerűen embereket használ fel. Lehetett egy ismerős, lehetett egy osztálytárs, még diákkorunkban, lehetett egy munkatárs, egy új családtag, és nála van az Isten evangéliuma. Nála van a Jézus Krisztus evangéliuma. És mi akkor arra felfigyeltünk. És egy belső érdeklődés támadt bennünk. És megragadott bennünket ez az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló üzenet. Mert Isten emberei hozták azt mi nekünk. Aztán adott talán Isten mi nekünk is ilyen szép kikötőt. Mert ott a szép kikötőben sokan hallgathatták az evangéliumot. És egy kényszer kijelő volt, nem tudtak tovább menni, és akkor a krétaiak oda gyülekeztek, és hallgatták az evangéliumot. De a hajósok is, akik Pál apostollal együtt utaztak Rómába. Isten adott nekünk talán egy ilyen időszakot, amikor csendben voltunk, és hallottuk Isten akaratát. Ezek ilyen áldott időszakok. Tulajdonképpen egy-egy vasárnapi Isten tisztelet, egy-egy biblióra is egy-egy ilyen szép kikötő, amikor halljuk ezt a jó hírt, ezt a jó üzenetet. Amikor gyülekezeti élményben is van részünk, és megragad bennünk Isten igéje. És Isten elkezd egy munkát, és azt folytatni akarja. Isten elkezdett valamit bennünk, és azt folytatni akarja. És ehhez küld újabb embereket, és ad újabb lehetőségeket, hogy ezt a munkát folytathassa, ami még hátra maradt. Másodszor azon gondolkoztam el, hogy mi az, amit folytatni kell. Tehát kicsit szeretném pontosítani, mert eddig, hogy általánosságban elmondtam azt, hogy mi is történt. Valami szervezésbeli hiány van, amit még pótolni kell. Én úgy gondolom, hogy elsősorban nem, hanem a hitben vannak még hiányosságok, amik még hátra maradtak, amik még dolgozni kell. A kezdet már megvolt, talán hallottunk a bűnbocsánatról. Ez volt a kezdet, a bűneinkkel oda kerültünk Isten elé, a lelkiismert furdalásunkkal, ami lelki számadásaink oda űztek bennünket Istenhez, és akkor elmondta nekünk, hogy ő megbocsátja a bűneinket. Mert ez az evangéliumnak a lényege. A hirdető táblánkra is kitettem azt az igét, hogy én törlöm a te bűneidet, a te álnokságaidat, így szól az Úr. Hogy hát, ha valaki megáll ott, és a bűneivel konfrontálódik, és azzal kínlódik, és akkor azt olvas, hogy Isten ebben a nehéz lelki helyzetben is tud segíteni, és azt mondja, hogy én törlöm el a te álnokságaidat. Ez a kezdet. És utána kell, hogy legyen folytatás, ami még hátra marad, hogy ezután még sok dolgot meg kell érteni, sok dolgot át kell élni. Hogyha valakinek a bűnei meg vannak bocsátva, és Isten azt mondja, hogy nem haragszom többet rád, akkor egy új státuszba kerül. Akkor az Isten gyermeke lesz. Nos, mit jelent Isten gyermekének lenni? Beletartozik az Isten családjába. Milyen ajándékot jelent ez? Milyen nagy lehetőségeket ad? Ezeket mind ki kell fejteni, ezt mind meg kell érteni, át kell élni. Ami még hátra van. Meg kell valósulni annak a kapcsolatnak, ami a kezdet után ott átélhető a hívember életében a Jézus Krisztussal való kapcsolatnak. Aztán a mindennapi dolgokban meg kell valósulni annak, hogy te már Isten családjába tartozol, az ő népéhez tartozol. Akkor a hitben növekedni kell, hogy ne maradjunk kicsin gyermek az, akiben Isten elkezd ezt a munkát. A hitben való növekedés munkája. Aztán folytatni kell, hogy rájöjjünk arra, eljussunk a bizonyosságra, hitben való bizonyosságnak a dolgaira, hogy már biztosak vagyunk afelől, hogy Istenhez tartozunk. Nos, ezek azok, akik még hátra vannak, testvérek, ezért olvassuk a Bibliát. Keressük a lelki közösséget egymással. Beszélgessünk ezekről a dolgokról, és keressük az Isten akaratát, hogy ezek a dolgok folytatódjanak, hogy aki elkezdte a jó dolgot, folytathassa bennünk, hogy ők még hátra vannak a hit útján, azok ne maradjanak hátul, hanem előre kerüljenek. Így vezessen Isten bennünket szép kikötőből, szép kikötőben. Azonban van ennek egy praktikuma is. Pál apostol elmondja a munkatársának, Titusnak azt, hogy a hátralévő dolgokat rendezze el, de nem csak a hitbeli dolgokat, hanem igen, a szervezetbeli dolgokat is. Tudnék, azt mondja, hogy rendeljél presbitereket. Vagyis a gyülekezet élére rendeljél embereket, akik felvállalják annak a szervezésbeli oldalát is, meg a mindazt, ami hozzá tartozik külsőképpen a gyülekezet életéhez. Amikor ezt olvassuk a utasításban, az 5. versben, akkor nem csak azt olvassuk, hogy presbitereket rendeljen, hanem rendelj városonként presbitereket. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy és némelyek talán nagyon sokat is gondolnak, hogy több városban létrejött gyülekezet. Tehát ezen a szigeten, ez egy igen hosszú sziget, mint mondottam, nagy kiterjedésű sziget. Egyesek szerint körülbelül 100 város is volt. Tehát itt több városban hirdethették az evangéliumot, és mivel több gyülekezet jött létre, szükség volt presbiterekre, akik a gyülekezet életében segítkeztek és munkálkodtak. Szolgáló emberekre. Egyáltalán, amikor egy gyülekezet élet beindul, akkor szükség van arra, hogy mindenki csináljon valamit. Mindenki hozzon valamit. Mindenki tegyen valamit. A napokban olvastuk a 4 Mózesben, hogy üres kézzel ne jelenj meg az Úr előtt. Ez nem csak az adakozásra vonatkozik, hanem arra is vonatkozik, hogy valamit akarják tenni az Isten ügyéért, hogy előre menjenek ezek a dolgok, és mi ebben élünk, mi ezt gyakoroljuk itt a Vekerle telepi gyülekezetben. Amikor különböző szolgálatok vannak, a takarítás szolgálatát, hogy felvállalta a gyülekezet, a virág rendezés szolgálatát, az illatterjesztés szolgálatát, és sok más szolgálat is van az anyagi ügyek rendezésének, a pénzügyeknek a rendezésének a szolgálata. Ez mind felelős dolog, és ezt Isten előtt felvállaljuk és megtesszük, és ezek között, a szolgálatok között van a diakónia szolgálat, amikor a beteget meglátogatni, és ezek között egy külön szolgálat emelkedett lassan ki, a presbiteri szolgálat, hogy rendelje városonként presbitereket. Tehát ez, hogy ma a presbitérium van a gyülekezetekben, ez az intézmény működik, ez bibliai ihletés, ez Isten rendelte. És a következő esztendőben lesz a gyülekezetünkben presbiter választás, és mennyire szükség van arra, hogy Isten elhívjon embereket, akik ezt a szolgálatot felvállalják. De most nem csak a presbiterségre gondolok, hanem általában felvetődik itt a kérdés, mert ez már mind praktikum, hogy milyen legyen a presbiter, és milyen legyen az, aki a gyülekezet bármiféle vezetésében részt vesz, vagy a szolgálatában részt vesz. Ez már tényleg gyakorlat, Így hát ez a felsorolás, ami a presbiterekre vonatkozik, meg a úgynevezett püspökre vonatkozik, ez minden emberre, aki a gyülekezetbe akar tartozni, érvényes, hogy milyen legyen az, aki Krisztushoz akar tartozni, és az ő szolgálatába be akar állni. Amikor itt olvasom azt, hogy szükséges, hogy a püspök fedhetetlen legyen, ez meg kimondottan a gyülekezet vezetőire vonatkozik. Nem egy olyan püspökre, amit a katolikus egyházban szoktunk látni, különböző ruhák, szép díszes ruhákkal, nem is a református püspökre vonatkozik, hanem a gyülekezet vezető milyen legyen. Tehát ő is szolgálatban van, tehát akik valamiféleképpen a gyülekezetre tartoznak, milyenek legyenek. Elmondja azt, hogy tehát a gyülekezet vezető fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő, és egy komoly felsorolást találunk itt. Mert ha ilyen, akkor nem alkalmas a szolgálatra, akkor méltatlan a szolgálatra. Volt egy teológus társam annak idején, elvégezte ő is a teológiát, és kikerült volna a Dunántúlra. Hát egy féktelen természetű ember volt. Olyannyira, hogy annyira elfajult a dolog, hogy végül azt mondták neki a kocsmában, hogy tiszteletes úr, igyék, csak legalább ne verekedjen. Olyan veszélyes volt, hogy inkább igyon, csak ne verekedjen. Hát nyilvánvaló, hogy méltatlan lett a lelkészi szolgálatra. De nem csak a lelkészi szolgálatra méltatlan az, akiről ezt elmondják, hogy igyék, csak ne verekedjen, hanem egyáltalán a keresztény életre méltatlan. Érezzük. És amikor ezt a felsorást itt elmondja Pál apostol, akkor ezek valamennyiben érvényesek. Például azt mondja, hogy a presbiter vagy a gyülekezeti szolgáló, aki a gyülekezetben egyáltalán él és mozog, és ide tartozónak vallja magát, azt mondja, hogy egy feleségi legyen. Egy felesége legyen, ne legyen több felesége. Ez úgy érthető, hogy még akkor a több nejűség az előfordul. De azt a gyülekezetben egy nejű ember legyen az, aki szolgálatot akar vállalni, aki Isten útján akar járni. Ez azért ma is időszerű, hogyha valaki a feleségért hűtelen, ebben a kapcsolatban már méltatlan lesz, és egy másik asszonyt is tart. Ez a kapcsolat már méltatlanná teszi arra, hogy a gyülekezetben nyugodt lelkiismerete és tiszta szívvel megjelenjen. Azt olvassuk, hogy egy feleségű ember legyen, akinek hívő és nem kicsapongással vádolt vagy engedetlen gyermekei vannak. Ez meg azt jelenti, hogy legyen egy családi háttér. De ez is természetes volna, testvérek. Mert hogyha valaki Krisztus követője, és tényleg keresztény életet él, akkor, és olyan feleséget is választott magának, vagy olyan házas fele van, akkor a családi életük is olyan, hogyha egy házaspár Isten félelmében él, az ő rendelései szerint él, hogyha megfogadja azt, amit az úrasztal előtt elmondott fogadalom tételként. A Szent Háromság Isten nevét segítségű hívva indultak el, ezek után az ő gondolatai szerint rendezik be a családi életüket, akkor ott van az Isten igéje. Ott van a gyülekezet élet közössége. Ide járnak a gyülekezetbe, a gyerekek is ide tartoznak. Nos, ha ilyen háttér van egy ember mögött, az alkalmas a szolgálatra. Ezt mondja el az apostol. És utána felsorolja ezeket a jellemvonásokat, amiket mi is otthon elolvashatunk, és kérhetjük az Urat, hogy mi is legyünk ilyenek, vendégszeretőek, jónak kedvelői, legyünk mértékletesek, igazak és tiszták, önmegtartóztatók, akik szeretjük az Isten tudományát, a Krisztus evangéliumát. Ebben segítsen bennünket Isten. Amen.